Szeretettel köszöntöm Önöket, a Mária Rádió Háttér című magazin műsorát hallják, a mikrofonnál Fődi Gábor, az ideiglenes és meglepően nagy stúdiónkban pedig dr. Csernai Balázs atya, a Veszprémi Érsekség pasztorális irodájának vezetője, a műsor állandó vendége, most már mondhatom így, hiszen most már a sokadik adásunkon vagyunk, és a szeptemberi témánk pedig a szív maga. Üdvözöllek Balázs atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat mai szép vasárnapon, illetve a szűzanya születésének napján.
A különösen szép ez a téma akkor a mai napon. Hogy mit jelent a szív a Biblia nyelvezetében?
Jó picikét messzebbről indulni, hogy megértsük a szívnek a szerepét. A bibliai ember sosem gondolkodott testben és lélekben. Többször beszélgettünk erről már, hogy a régiek mindig az egész emberben gondolkoztak. És mindazt, amit mi lelki, pszichés, szellemi szempontoknak tekintünk, azt ők különböző szervekhez kötötték. Egyébként ennek a kötésnek nyelvünkben vannak még bizonyos nyomai. Például, bármennyire is meglepő, a gondolkodást a veséghez passzintották, és megvan mind a mai napig az a kifejezés, hogy valaki a veségbe lát, amikor valakinek látom a gondolatait szinte. A szív pedig, a szívet tekintették az emberi személyiségnek az igazi központjának, annak a központnak, ahol minden eldől, egyfajta ilyen, mondjuk így non-technikai szóval vezérlő központnak. A szív az a hely, ahol az ember meghozza a döntéseit, ahol különösen is meghozza az alapvető döntéseit. Milyen irányba akarom, hogy menjen az életem? Kire akarok hallgatni, és kire nem? Mi az, amit mindenképpen akarok, mi az, amit nem? Én már pedig olyan leszek, mint, vagy olyan biztos nem leszek, mint. Tehát vannak ezek az alapvető döntéseink, és ez az, ami a szívben dől el. Mi mai emberek a szívet inkább az érzelmeknek a középpontjának tekintjük. A régi emberek az érzelmeket inkább az emésztőszervekhez kötötték, gyomorhoz, beleghez, bensőségekhez, aminek szintén megvan a mi mai nyelvünkben a nyoma, amikor például azt mondjuk, hogy egy-egy dolgot nem vesz be a gyomrom. Amikor szinte gyomorból mondjuk azt, hogy na, ez nem fog menni, még akkor sem, hogy adott esetben meghozunk egy döntést, és rájövünk arra, hogy ezzel a döntéssel nem tudunk élni, mert akkor érezzük azt, hogy valami nagyon mélyen bennünk itt ellenáll. És akkor, amikor mi úgy fordítunk egy-egy fordulatot a Szentírásból, hogy megesett rajta a szíve, az együttérzés, az a Szentírásban az eredetiben mindig úgy szerepel, hogy összeugrott a gyomra. Például az irgalmas szamaritánus, amikor meglátja a félholtra vert embert, akkor szó szerint nem a szíve esik meg ezen az emberen, hanem a gyomra ugrik össze, ahol sokkal inkább az érzelmek jelennek meg. Ilyen módon tehát, ha a Szentírásban a szívre tekintünk, akkor elsősorban a döntések helyénél találjuk magunkat, és a döntéseink nagyon is meghatározzák a kapcsolatainkat. Vagyis azon a helyen találjuk magunkat, ahol eldől, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, egymással, önmagunkkal, és ilyen értelemben látjuk azt, hogy ezeken a döntéseken múlik az egész életünk. Ez a szívnek a jelentése a Szentírásban.
Azt lehet tudni, hogy mióta vett át a szív az érzelmek szerepét? Vagy mióta gondoljuk így?
Ez egy nagyon izgalmas nyelvészeti kérdés. Sajnos nem tudom rá a választ. Izgalmas lenne ennek utána menni, hogy ez hol dől el. Ha az európai eszme történetre tekintünk, akkor ugye a felvilágosodás az mindent az észnek rendelt alá, utána következett egy ilyen romantikusabb időszak, én ezt így első hallásra oda helyezném, hogy ez mennyi rég, az azt viszont nem tudom.
Bocsánat a kitérőért. Mi a különbség a szív, az elme és a lélek között bibliai értelemben? Folytassuk ezzel.
A szív tehát ez a döntési vezérlő központ, maradjunk ennél a kifejezésnél. Az elme a sokkal inkább az elméleti gondolkodásnak a helye, ahol, ahol különböző ismeretek vannak. Nagyon izgalmas, hogy a Szentírás megkülönbözteti az információkat a valódi megismeréstől. Információ az, amit valakiről tudok. Mit tudom, ilyen születési időpont, anyja neve, bankszámlaszám, számlaszám, és így tovább. Ha valakit ismerek, az pedig sokkal inkább az az irány, hogy valaki a barátom. És mondjuk messziről ránézek, és tudom, hogy hogy van, vagy akkor, hogyha fölhívom telefonon, két szóból sejtem, hogy körülbelül jól van, rosszul van, mi a helyzet nála. Akkor is, hogyha egyébként rengeteg sok információm nincsen meg róla. Természetesen a kettő között van átfedés. Egy barátomról sokféle információm van, de nem az az érdekes, hogy hányos a cipője. Tehát nem ez a fő téma. Az elme tehát sokkal inkább az a terület, ahol az információ feldolgozás történik. És nagyon izgalmas látni, hogy a Szentírásban az információ önmagában véve se nem jó, se nem rossz, de a túl sok információ teljesen fölösleges. A túl sok információ csak összezavar. Ha körülnézünk a mai világunkban, akkor egész jó illusztrációt találunk erre. A szív az a hely, ahol a döntések megszületnek, az érzések pedig hatással vannak arra, hogy bizonyos információkat hogyan kezelünk, illetve bizonyos döntésekhez hogyan állunk hozzá. Érzések hatással vannak arra, hogy egy döntést könnyű meghozni, vagy nehéz meghozni, könnyű megtartani, vagy nehéz megtartani. De akkor, hogyha én eldöntöttem azt, hogy reggel fölkelek és bemegyek a munkahelyemre, akkor lehet, hogy kint esik az eső, hófúvás van, zimankó van, és látom azt, hogy nem is olyan könnyű kilépni a házból, nem is olyan könnyű ma közlekedni, ettől még összeszedem magam, fölvértezem magamat esernyővel, nagy kabáttal, mindennel, és elindulok, és el fogok jutni a munkahelyemre. Tehát érzem azt, hogy ez most nem olyan könnyű, de ettől még meg tudom tenni. A döntés az megtörtént. Természetesen vannak olyan érzések, amik egy döntést tudnak befolyásolni, esetleg módosítani, vagy visszacsinálni, de jó látni, hogy a döntéseinkben mindig van egyfajta szabadság, ahol szabadok lehetünk az érzéseinktől, és szabadok lehetünk az információktól. A kedvenc példám erre a bizalom. Én bízhatom valakiben akkor is, hogyha nem érzem azt, hogy az illető megbízható. És bízhatok valakiben akkor is, hogyha egyébként van olyan információm, ami abba az irányba mutat, hogy az illető nem mindig egészen megbízható. Ahol ez számomra nagyon-nagyon tudatossá vált, egy korábbi helyemen mindig volt egy temető, meg egy temetőkápolna, és mindig a kántor hozta a temetőkápolnához a kulcsot, és amikor indultam temetni, akkor sokszor jutott eszembe, hogy hozzak-e temetőkápolna kulcsot, vagy sem. És eldöntöttem, hogy bízom a kántorba, és nem hozok kulcsot. És nagyon-nagyon izgalmas volt ezt újból és újból átélni, hogy ez egy tudatos döntés volt. Egyetlen egy alkalommal nem tettem így, elbizonytalanodtam abban, hogy kántor tudja, hogy temetés van, na akkor zsebre tettem a kulcsot. És amikor odaértem, akkor kiderült, hogy a kántor tényleg nem volt ott, fölhívtam, kiderült, hogy tényleg nem tudott a temetésről. Itt látszik, hogy és ebben a nagyon apró tettben, hogy zsebre teszem egy kulcsot vagy sem, nyilvánult meg, hogy én bízom benne. És ez egy döntés. Az, hogy közben mit éreztem, az egy másik dolog. Az, hogy milyen információim voltak, az egy harmadik dolog. És egyébként ezen egyetlen egy alkalom kivételével a kántor mindig ott volt, kinyitott, előkészített, és minden rendben volt. Tehát újból és újból megerősödött bennem az, hogy bár nem mindig éreztem azt, hogy fú, hát most én mennyire bízok ebben a kántorban, mégis ott volt az, hogy jó ötlet volt, jó döntés volt bízni benne. És ez a döntés az, ami a szívben keletkezik, amit a szív hoz meg döntést, akkor is, hogyha egyébként vannak úgy, hogy hastájékon különböző érzések, és fejtájékon különböző információk és gondolatok.
adódhat a következő kérdés, hogy milyen hatással vannak a negatív érzelmek, például a harag, a féltékenység, a gyűlölet a szívünkre, a gyomrunkra.
Hát a gyomorunkra kétféle módon tudnak ezek hatni, vagy sokat eszünk, vagy keveset. Ez embere válogatja, hogy ki hogyan, valaki haragjában eszik, és valaki haragjában nem eszik. Minden esetre biztos, hogy nem annyit eszünk, mint amennyit kell. Azt is jó látni, hogy harag, féltékenység, gyűlölet, ezek egyrészt érzések, és mint érzések se nem jók, se nem rosszak, hanem vannak. Ugyanúgy, mint az éhség is, se nem jó, se nem rossz, megvan a maga szerepe, jelzi azt, hogy táplálékot kell magunkhoz venni, különben baj lesz, de egyébként az, hogy valaki éhes, az se nem bűn, se nem erény. Egy érzés. Ugyanilyen érzés lehet a harag, ugyanilyen érzés lehet a gyűlölet, a féltékenység, amik egyébként nem is állnak olyan nagyon távol egymástól. Természetesen ezek az érzések nem segítik elő azokat a döntéseket, hogy valakinek például jót tegyek. Tehát ha valakire haragszom, akkor nem biztos, hogy az lesz az első ötletem, hogy valami nagyon jó dolgot teszek neki. De attól, hogy haragszom valakire, attól még tehetek neki jót. Tehát ha érzem azt, hogy én most rá haragszom, az még nem akadályoz meg engem abban, hogy eldöntsem azt, hogy adott esetben mégis megbízom benne, adott esetben mégis jót teszek neki. És akkor ez a szívnek egy pozitív döntése. Amit jó látni, hogy a harag, féltékenység, gyűlölet az az érzés szintjéről ki tud nőni, és bűnné is válhat akkor, hogyha elkezdjük dédelgetni, és elkezdjük növeszteni magunkban. Tehát az, hogy én érzem azt, hogy valakire haragszom, ez önmagába véve még csak egy érzés. De abban a pillanatban, hogy elkezdek gondolatokat szövegetni, hogy én az illetőre nagyon-nagyon haragszom, és elmondom magamban esetleg másoknak minden rossznak, ez már bűn, és hogyha elkezdek azon gondolkodni, mi rosszat tudnék neki tenni, ez egyel nagyobb bűn, ha ezt elkezdem kivitelezni és megtenni, az még egyel nagyobb bűn. De ebben már ott van az én döntésem, hogy mit kezdek ezzel a haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel. Természetesen ezek az érzések sosem egészen véletlenek. Jó megnézni azt, hogy mit üzennek. A harag az mindig azt üzeni, hogy megsértették a határaimat, valahol veszélybe került az életem, vagy az életemnek egy területe. Ez természetesen fontos döntéseket kíván meg. Például azt, hogy megvédjem magamat. Az, hogy megvédjem magamat, az nem azt jelenti elsősorban, hogy tönkretegyem a másik embert, hanem hogy tisztázzam azt, hogy itt mi történt. A gyűlölet az ennél messze tovább megy, ott ugye az az érzés keletkezik bennünk, és az az érzés abba az irányba visz bennünket, hogy valami a lényünk mélyén veszélyeztet. És van valami olyasmi, aminek nagyon nem kéne ott lenni. Itt nagyon jó megkülönböztetni, hogy ez mennyire valós. Mennyire van igaza ennek az érzésnek. És azért az érzéseinknek általában valami valóságtartalma szokott lenni. Jó megnézni, hogy mi az, ami ellen olyan nagyon tiltakozik a bensőnk. És ezek után meghozni a megfelelő döntéseket. A féltékenység pedig az azt sugallja, hogy valahol valamilyen kárt okoznak nekem, és valahol valami rossz fog történni, és ha nem vigyázok, akkor rosszul fogok járni. Megint jó megnézni, hogy mi ennek az alapja. És jó látni, hogy akkor, hogyha ezekből az érzésekből bűn lesz, és ezek így kinövik magukat, akkor első körben engem fognak megmérgezni, második körben a környezetemet, és csak harmadik körben azt, aki irányában ezeket érzem. És itt jó látni, ha már a szívről van szó eredetileg, hogy elsősorban mindig saját magunkért vagyunk felelősök. Csak utána vagyunk felelősök a házastársunkért, a családunkért, a ránk bízottakért és az összes többi dolgokért, amik a feladatunk. Ugye az alap elve az első segélynyújtásnál, nem ugrok olyan ember után a vízbe, vagy nem ugrok akkor fuldokló ember után a vízbe, hanem tudok úszni. Mert akkor már ketten fogunk fuldokolni, és ez senkinek nem tesz jót. Amennyire egyértelmű ez az úszós példa, annyira nem egyértelmű, hogy mikor vállalok felelősséget saját magamért, és mikor vállalok felelősséget másokért. Sokszor saját magunk rovására vállalunk felelősséget másokért. A szívnek egy nagyon fontos döntése, hogy először felelősséggel tartozom magamért. Ami nem azt jelenti, hogy mindig azt adom meg magamnak, amihez éppen kedvem szottyan, mert az egy egészen másik történet, hanem ránézek arra, hogy mi az, amire valóban szükségem van, mi az, amire az Isten hív, és arra mondok igent. Ilyen módon jó látni azt, hogy a szívünk hogyan lehet az életünknek a forrása.
Mit tehetünk, Balázs atya, szerinted, hogy a helyes döntést hozza meg a szívünk az ilyen nagyon kemény dolgokban? Imádsággal nyilván.
A Szentírás egyik fontos kifejezése ez a tiszta szív. És tulajdonképpen ez a legegyszerűbb válasz, hogy tisztán kell tartani a szívünket. Itt ugye nem rendszeres szív felvágásról és belső tisztításról van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy nagyon modern szóval élve rendszeresen reflektáljunk a döntéseinkre. Nézzük meg azt, hogy mi alapján hozzuk meg a döntéseinket, és a döntéseinket állítsuk sorba. A tiszta szív az, amelynek nincsenek hátsó szándékai. Tiszta szív az, amely valóban egy irányba megy. Tehát, ha eldöntöm, hogy felelősséget vállalok magamért, és kérnek tőlem valami olyat, amiről nagyon jól tudom, hogy nem tudom megcsinálni, akkor nemet fogok mondani, még akkor is, hogyha nemet mondani nem mindig könnyű. Akkor ez a tiszta szívnek egy nagyon is jó döntése, még akkor is, hogyha ez érzelmileg és sok minden más szempontból adott esetben nagyon is csikorgós és nagyon is nehéz. A szívünket úgy tudjuk megtisztítani, hogy meghallgatjuk azt, hogy mi az, amire Isten hív. Nagyon izgalmas, hogy a főparancs ugye azzal kezdődik, hogy halld Izrael, s az Úr a te Istened, szeresd Urat, Istenedet, stb. De az egész az azzal kezdik, hogy halld. Hallgasd meg. Hallgasd meg az Istent, hallgasd meg az Isten szavát. Nem véletlen, hogy a Szentmisének a bő fele az arról szól, hogy meghallgatjuk Isten szavát. Szentírási részletek, prédikáció, ez mind arról szól, hogy meghallgatjuk Isten szavát. És utána a következő lépés, hogy ehhez igazítjuk a döntéseinket. Ahhoz, amit éppen amire az Isten hív, ahhoz, amire az Isten vezetni akar bennünket. És abban a pillanatban, hogy ezt megtesszük, abban a pillanatban a szívünkből ki tudjuk venni az összes olyan dolgot, ami Isten ellen szól. És nagyon hamar rá fogunk döbbenni arra, hogy hát rengeteg olyan dolog van bennünk, ami Isten akaratával ellentétes irányba szeretne bennünket vezetni. És itt jön a szívnek egyfajta küzdelme, a szívnek egyfajta megtisztítása, hogy mindazt, ami Isten ellen szól, azt kiír csak a szívemből. És itt sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Megvan a döntéseknek a hierarchiája, van egy alapdöntésem. Az alapdöntésem, hogy Isten akaratát akarom. Jó esetben persze más alapdöntést is lehet hozni, de ezt nem javasolnám ezen a helyen, meg máshol sem. És ebből az alapdöntésből fakad nagyon-nagyon sok olyan döntés, hogy ami például Isten akaratával nem egyeztethető össze, arra nem fogok igent mondani. Ilyen alapdöntés például egy házasság. Összeházasodok valakivel, akkor ezek után nem kell nap mint nap gondolkodni arról, hogy ki lesz az a személy, akire elsődlegesen oda fogok figyelni. Hát a házastársam. Tehát ez innentől kezdve adja magát, és ez nagyon-nagyon sok következő döntésnek az irányát meg fogja határozni. A tiszta szív az, amelyekben megvannak a megfelelő alapdöntések, és az ilyen megfelelő alapdöntések után az ezeknek megfelelő döntéseket hozzuk meg, és az egészen egyszerű hétköznapi döntések is ugyanebbe az irányba mutatnak. A szív akkor válik tisztátalan, amikor össze-vissza vannak a döntések. Amikor vagy nem hozok alapdöntést, vagy az alapdöntésemmel össze nem egyeztethető nagy döntéseket hozok, és egyébként utána pedig össze-vissza döntéseket hozok a hétköznapi életemben. Akkor egy nagy katyvasz lesz bennem, és egyébként ez belülről tönkre is tesz. A tiszta szív az, amelyik egy irányba mutat. Természetesen a tiszta szív az nagyon sokszor pontosan azt igényli, hogy újból és újból küzdjünk, és nem mindig azt fogjuk érezni, hogy tiszta a szívünk, de ebben a küzdelemben nagyon jó az, hogy ahogy engedjük, hogy Isten kegyelme is rámutasson azokra a pontokra, ahol még nem tiszta a szívünk, és az ő kegyelmével ezeket tisztítjuk, ott egyre inkább tudunk egységes életet élni.
Elérkeztünk az utolsó kérdéshez, hiszen műsoridőnk véges. Hogyan találhatunk békét és nyugalmat a szívünkben a hit által?
Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, és itt két szót említettél, a békét és a nyugalmat. Az előzőekből következik, hogy ha azt akarjuk, hogy tiszta maradjon a szívünk, akkor az nem biztos, hogy állandó nyugalmat fog jelenteni. A sokkal inkább egy állandó küzdelmet fog jelenteni, egy állandó éberséget fog jelenteni. Viszont pontosan ennek az éberségnek, a szívünk tisztán tartásának a következménye a belső békénk. Az a béke, ami az a mély béke, ami arra abból fakad, hogy tudom, hogy a helyemen vagyok. Az a béke, ami nem konfliktusmentességet jelent, hanem azt jelenti, hogy tudom, hogy ott, ahol vagyok, adott esetben azokban a küzdelmekben, amikben benne állok, azokban benne kell lennem, azokat a harcokat itt és most meg kell vívni. Nagyon-nagyon izgalmas, ha megnézzük a Szentírásban azokat a pontokat, ahol különböző küzdelmek vannak, akár az Ószövetségben is, akár ilyen harci küzdelmek. Van úgy, hogy az Úr kifejezetten arra hív meg valakit, hogy na, itt most ezt a küzdelmet vívd meg, és le kell győzni az ellenséget. Például ki kell vonulni Egyiptomból, ez rengeteg sok konfliktussal jár, ez belső béke nélkül nem megy. Mózes odáll a fáraó elé, hát nem hiszem, hogy túlságosan nagy belső nyugalom, meg hát ilyen kellemes, ilyen csilles érzés lehetett ott benne a fáraó udvarában, hanem rengeteg sok feszültség, hogy ide figyelj, fáraó, mi már pedig el fogunk menni, te pedig azt mondod, hogy nem. Tehát ez egy komoly feszültség, de ez csak akkor megy, hogy amikor Mózes tudja azt, hogy neki oda kell állni, Isten vele van, ő képviseli a mindenható Istent, és akkor akármilyen fáraó állhat vele szemben, akiként magát szintén mindenható Istennek gondolja, ebből fakad a konfliktus, de akkor meg fogja mondani a fáraónak, hogy ez lesz. És ez csak egy nagyon mély belső békével lehet, még akkor is, hogyha a felszínen dúl ez a konfliktus. És ez a belső béke, ez pontosan a tiszta szívnek a gyümölcse. Annak a gyümölcse, hogy egységben vagyok Istennel. És ez egyúttal ad egy nagyon mély belső tekintélyt, hiszen akkor, hogyha én Istennel egységben vagyok, és Istennel egységben teszek valamit, akkor nem nagyon lehet megkérdőjelezni azt, hogy mit csinálok. És ez kisugárzik. De ennek ez már egy gyümölcs, annak a gyümölcse, hogy tisztogatom a szívemet, hogy hallgatok az Istenre, természetesen ez sok-sok időt igényel, Szentírásnak az olvasása, azon való elmélkedés, vagy akár a rózsafüzér is, szentségimádás is, ez mind-mind tisztítja a szívünket, és ebből fakad az a belső béke, ami erőt ad ahhoz, hogy megtegyük azt, amire a jó Isten hív bennünket.
Nagyon szépen köszönöm, Balázs atya, a mai tanításodat, szabad így mondani, és hát várjuk hallgatóinkat vissza egy hónap múlva, második vasárnap délutánján. Kedves hallgatóink, Önök a Háttér című műsort hallották, dr. Csernai Balázs atyával, a Veszprémi Érsekség pasztorális irodájának vezetőjével. Köszönöm, Balázs atya, még egyszer, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, áldott szép vasárnapot kívánok!
Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallották.
Hírek.